Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Hírügynökségi értesülés szerint kompromisszumot kötött Németországgal az uniós büdzsé vétójának visszavonásáról Magyarország és Lengyelország. Hamarosan erről lesz szó. De előtte az előzményekről és a lehetséges jövőről. Az elmúlt hetekben ugyanis a figyelem középpontjába került a magyar és a lengyel miniszterelnök. Milyen lehet a renoméja most Magyarországnak az Unióban, és milyen Európa politikát képvisel a magyar kormány? Egyebek mellett ezekről is kérdezem Navracsics Tibort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetőjét.
A pozitív fejlemény az az, hogy Magyarország egyértelműen kiemelkedik az úgynevezett és sokak által még mindig így nevezett új tagállamok mezőnyéből, tekintet nélkül arra, hogy már 16 éve tagja ez a térség az Európai Uniónak, sokan még mindig használják ezt a különbségtételt annak jelzéseként, hogy itt egy betanuló időszakról lenne szó, és elvárják sok esetben, hogy ezek az országok ezzel pusztán mintakövető magatartást tanúsítsanak. Ez kétségtelen, hogy Magyarország az elmúlt 5-10 évben kiemelkedett ebből a mezőnyből, és a térség egyik véleményvezérévé vált. A negatív az ezzel a kiemelkedés, vagy ennek a kiemelkedésnek az ára természetesen. Magyarország kapcsolatrendszere nehezebbé vált az Európai Unióval, ami azt is jelenti, hogy sok esetben olyan együttműködési formák, amelyek magától értetődőek lennének, képességgel elnehezülnek, nehezebbé vagy bonyolultabbá válnak, és ennek nyilvánvalóan az is az oka, hogy a magyar-európa politika rengeteg területen áll konfliktusban az Európai Unióval, nem csak a legmagasabb szinten az ideológiai részen, ahol ugye eléggé egyértelmű, hogy a magyar kormány nem ért egyet azzal az Európa képpel, amit mondjuk az Európai Parlament baloldali többsége magáénak van. Ez önmagában szerintem nem probléma, hiszen ez egy politikai vita. A problémát én abban látom, hogy nagyon sok esetben szakpolitikai területen, ahol tulajdonképpen ideológia mentesen is lehetne együttműködni, ott is egy nagyon ideológikus kapcsolatrendszer van, és igazából nem érzem a magyar Európa politikának azokat a hangsúlyait, amelyek az ország számára azokat az irányokat jelenítenék meg, amelyekben a Magyarország az Európai Unióval együtt kívánna működni, szorosan együtt kívánna működni.
Ez lett volna a kérdésem, hogy ez egy mesterségesen generált konfliktus, tehát hogy mindig harcban álljunk az Európai Unióval, és egy politikai motiváció van mögötte, vagy pedig valóban az érdekek mentén, a nemzeti érdekek mentén való kiállásról beszélünk?
A konfliktusok egy jelentős része a nemzeti érdek mentén történő kiállásból adódik, az együttműködést nem látom a nemzeti érdek mentén történő együttműködés. Tehát nagyon pontosan meg lehetne határozni, talán nem is lenne túl bonyolult feladat, azt hiszem azt, hogy a magyar Európa politikának melyek lennének azok a hangsúlyos pontjai, ahol az én megérzésem szerint deklaráltan is meg lehetne jeleníteni azt, hogy mi itt a szoros együttműködésben vagyunk érdekeltek, és ez az Európai Bizottság számára is talán könnyen érthetőbbé, vagy könnyebben elviselhetőbbé tenni a többi konfliktuspontot, vagy ami még fontosabb, a többi tagállam számára is megérthetőbbé és elviselhetőbbé tenni a többi konfliktuspontot. Más országok ezt teszik, a nálunk léptékében nagyobb Lengyelország egészen világosan kijelöli azokat a pontokat, ahol az Európa politikában biztos, hogy konfliktust vállal, és egyébként ugyanilyen hangsúllyal és ugyanilyen erősen kijelenti az Európai Unió iránti elkötelezettségét más szakpolitikákban, és ott viszont a legszorosabb együttműködésre törekszik, deklaráltan is, ami azért fontos, mert imázs alakító hatása van, már különböző megítélése van egy kritikus tagnak, illetve egy fenegyereknek.
Magyarország fenegyerek, vagy kritikus tag?
Magyarország szerintem most már a fenegyerek státusz felé halad, ha nincsen bent teljes egészében.
A vétó ügyében mennyire képvisel Magyarország önálló álláspontot, és mennyire megyünk abba az irányba, amit a miniszterelnök nyilatkozataiból direkt vagy indirekt módon is ki lehetett hallani, hogy Lengyelországot követjük?
A genézését tekintve nem tudom megítélni, nincsen arra vonatkozóan információm, hogy az álláspontok kinél jelentek meg először, és kit követ. Én úgy gondolom, hogy nekem a vétóval van ilyen értelemben a legkevesebb gondom, hiszen a vétó egy jól körülhatárolható elvi álláspont körül koronalazódik, nevezetesen arról van szó, hogy a magyar és a lengyel álláspont mindenfajta anyagi érdekre való tekintet nélkül nem akarja, hogy politikai értékelési szempontok szerepet játszanak a gazdasági integráció működésében. És erről le akarja választani a jogállamisági kérdéskört, aminek a tartalmát, jelentőségét meg lehet vitatni a jövő évben, ahogyan azt Michael Roth, német európai ügyi miniszter beharangozta, és szerintem egy nagyon fontos és nagyon jó lépés, de úgy gondolja a magyar és a lengyel kormány, hogy ezt nem kell összekeverni azzal, hogy egyébként a gazdasági integráció, illetve ezen országok felzárkóztatása, vagy éppen a koronavírus okozta a gazdasági válság leküzdése hogyan zajlik. Ez egy jól kezelhető álláspont, még egy radikális álláspont is. A problémát nekem inkább azok a egyébként szakpolitikai kérdések átideologizált kezelése jelenti, aminek következtében egy olyan érzet alakulhat ki, hogy Magyarország semmivel nem ért egyet, ami az Európai Unióban zajlik, pedig hát tudjuk, és a közvéleménykutatási adatok is azt mutatják, hogy Magyarország közvéleménye egy az Európai Unióhoz lojális ország közvéleménye.
Egyébként hogy látja, az Európai Unió mennyire változott az elmúlt 16 évben? Tehát mennyire az az EU, ez a mostani, a 2020 végi, mint ahogy amihez csatlakoztunk 2004-ben?
2004-ben már számos olyan folyamat elindult, amely mostanra válik láthatóvá. De ez tulajdonképpen nem is 2004-hez, vagy nem is az ezredfordulóhoz, hanem talán a 90-es évekhez köthető, még a Maastrichti szerződés után, és ez nem feltétlenül integrációs, vagy integráció történeti eseményekről van szó, hanem a nyugat-európai és a közép-európai országok eltérő történelmi tapasztalataiból. A nyugat-európai országok a 4 évtizednyi jóléti állammal a hátuk mögött úgy gondolták, hogy elértek egy olyan jóléti szakaszba, amikor elengedhetik magukat és a társadalmukat, azaz élhetnek végre nyugodtan, boldogan és biztonságban. Elsimultak a nagy konfliktusok, és egy megvalósul a jóléti állam. Ezzel szemben a közép-európai országok frissen megszabadulva a kommunizmus örökségétől, és a lényegesen szegényebben úgy élték meg, hogy mindenhol az igazság az, ami egyedül a politikai jóra vezet, következésképpen kerülni kell minden mellébeszélést, minden konfliktuskerülést, és élesen bele kell állni az igazságról szóló vitákba. És ez a két kultúra csap össze gyakorlatilag 2004 és 2020 között egyre kiélezettebb formában, én azt látom. Ma már eljutunk oda, hogy az a nyugat-európai politikusi elit, amely jóléti demokráciákon nevelkedett, és hisz abban, hogy a társadalmi konfliktusok kezelhetők materiális juttatásokkal, tehát jóléti kiadásokkal és jóléti rendszerekkel, már nem csak furcsálva, de idegenkedve is nézi azokat a keleti vagy közép-európai politikusokat, akik viszont az igazságot és a tartós politikai igazságot keresik, és nem annyira a materiális érdekek mentén akarják a politikai prioritásokat meghatározni.
Navracsics Tibort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetőjét, korábbi uniós biztost hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
A lengyel miniszterelnök helyettesre hivatkozva a Bloomberg hírügynökség arról számolt be, hogy Magyarország és Lengyelország kompromisszumot kötött az uniós büdzsé vétójának visszavonásáról. Lengyel sajtóértesülések szerint a javaslat lényege az, hogy a jogállami mechanizmust elfogadják, de alkalmazását befagyasztják az uniós bíróság döntéséig. A részletekről és ennek hátteréről Varga Mónika kérdezte Feledi Botond külpolitikai elemzőt.
A német elnökségen óriási nyomás volt, hogy tető alá hozza a költségvetési megállapodást, és ezzel együtt a lengyel-magyar Góval megállapodjon. Úgy tűnik, hogy egy Berlin-Budapest-Varsó megállapodás az, amelyen majd az állami kormányfők csütörtökön találkoznak, amikor mind a 27-en összegyűlnek. Tehát a kérdés az az, hogy a három fél által kidolgozott, mondjuk, hogy megállapodás tervezetet, azt el fogják-e fogadni a többi tagállamok, és ebben nyilván a szokásos északi kritikusok, tehát a holland, finn, svéd vonalról várható erős kritika. Kérdés, hogy a déliek költségvetési stabilitása érdekében elfogadják a németek által javasolt kompromisszumot.
A lengyel RMF rádió szerint a megállapodás lényege, hogy a jogállamisági mechanizmust gyakorlatilag befagyasztják, és ezt megtámadhatná Lengyelország és Magyarország is, és ennek megoldása, feloldása valamikor 2022 utánra, tehát a választások utánra várható. Mondhatjuk, hogy ezzel gyakorlatilag győzött Magyarország és Lengyelország kormánya?
Alapvetően a befagyasztás időszakával Magyarország és Magyarország kormánya rengeteg időt nyert, és az is látható, hogy a megállapodáshoz, jogállamisági mechanizmushoz csatolandó kézikönyv pedig részletezni fogja azokat az eseteket, amelyek meghatározhatják, hogy mikor alkalmazható a mechanizmus. Tehát még azt is mondhatjuk, hogy az időbeli szűkítésen túl egyfajta tárgyi szűkítés is várható, amiben még meglehetősen heves vita várható a következő túlcson.
Ugye ön is azt mondta, hogy a kulcs az az, hogy elfogadja a többi tagállam ezt a megállapodást. Ön mit vár?
Elképesztő a nyomás a tagállami vezetőkön. Nagy iparkamarák vezetői írtak levelet az öt legnagyobb tagállamból a német elnökség számára, hogy most már tovább tudjanak lépni ebből a megállapodási zsákutcából, és az is biztos, hogy nagyjából ez az utolsó lehetőség ahhoz, hogy január 1-jel egyébként elindulhasson a tervezett módon a mind a költségvetés, mind az újjáépítési alap. Tehát most kell ezt lejátszani a feleknek, és ez biztos, hogy politikai szempontból mindazoknál, akik részesülnének ebből az alapból, egyértelműen kompromisszum készség irányába tereli őket, míg azoknál, akik nettó befizetők, szintén az unió egysége megőrzése szempontjából és a zöld klímaváltozás elősegítő alap szempontjából az ő érdekük is az, hogy ez sínre kerüljön. Úgy is mondhatjuk, hogy a kérdés az az, hogy egy magyar bilaterális vita többet nyom-e a mérlegben a tagállamoknak, mint a déli államok stabilizációja és az európai Green Deal elindítása.
Lengyelországot és Magyarországot megkerülve is elindítható lenne a helyreállítási alap. Ön mekkora esélyt lát egy ilyen forgatókönyvre?
Ez gyakorlatilag mindenképpen csúszáshoz vezetne, tehát még ha ezt meg is lehet tenni, jogi értelemben erre abszolút van lehetőség. Ez egy ultima ratio, tehát vészforgatókönyv esetére tartogatott megoldás, amit egyébként már láttuk, hogy alkalmaztak a tagállamok, például David Cameron 2011-es vétójával kapcsolatban, amikor az európai mentőcsomagot tárgyalták. Tehát van erre precedens, van erre jogi megoldás, de senkinek nem ez az elsődleges preferenciája, az egészen biztos, és azért a mentőcsomag mellett a költségvetés ugye egy még nagyobb számot tartalmaz, tehát ilyen szempontból egy féllábú megoldás az, hogyha a mentőcsomag önmagában indul el.
Akkor inkább arra van esély, hogy a kritikus tagállamok lenyomják a torkukon ezt a befagyasztott, elhalasztott jogállamisági mechanizmusról szóló megállapodást?
Ugye az Európai Unió kompromisszum technikája az mindig azt jelenti, hogy mindenki úgy mehet haza, mintha ügyezett volna. Tehát egész biztos, hogy a magyar miniszterelnök is győzelmesen fog hazatérni, hogyha ez a megállapodás érvényesül, és a kézikönyvvel a kezükben pedig a kritikus tagállamok kormány és államfői is meg fogják tudni ezt tenni, hiszen el tudják mondani, hogy lám, a korrupció és minden más egyéb esetben a mechanizmus majd érvényesíthető lesz. Tehát valahol mindig ez a trükkje és a varázslata az európai kompromisszumoknak, hogy egy picit mindenki győztesnek érezhesse magát.
Feledi Botond külpolitikai elemzőt hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
Korábban is volt már példa arra, hogy a hosszú távú költségvetést az utolsó pillanatokban fogadták el. A mostani viszont azért tér el minden korábbi esettől, mert ezúttal az asztalon van a 750 milliárd eurós helyreállítási csomag is, amely a koronavírus járvány okozta gazdasági sebeket hivatott begyógyítani. Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét kérdezem.
Egyszer akadt a példa arra 1988-ban. Akkor én még messze voltam Brüsszeltől, de akkor akadt egy olyan példa, hogy nem volt megállapodás, ezért kénytelenek voltak a 12-es szabályt alkalmazni. Magyarán az előző többéves költségvetésnek, az utolsó évének a a kiadási szintjeit alkalmazták itt a következő évben. Tehát magyarán igazából egyszer fordult elő technikailag ez a helyzet. Ugyanakkor arra is emlékeztetnék, hogy 7 évvel ezelőtt, erre már sokan nem emlékeznek, az Európai Parlament csak decemberben, tehát szinte az utolsó pillanatban adta a hozzájárulását, a beleegyezését a 7 éves keretköltségvetésre. Tehát az utolsó pillanatban került erre sor, akkor az Európai Parlament szavazása.
Ugye ezt a mechanizmuson keresztül most is át kell menni, nem? Tehát az Európai Parlamentnek is ezeket el kell fogadni még ahhoz, hogy hatályosak legyenek.
Igen, a többéves keretköltségvetést. Ugye tudjuk, hogy viszont a COVID miatt kiegészült a hagyományos több éves vagy 7 éves pénzügyi keret, vagy keretköltségvetés nevezzük bárminek is, ugye kiegészíti egy másik lábbal, ez pedig a úgynevezett helyreállítási eszközzel, ami jelentős összegű, hiszen 750, folyóára 800 milliárd euró körül lesz. Erről az Európai Parlamentnek már nem kell szavazni, ez nem az Európai Parlamentnek a problémája, ez a kifejezetten a tagállamok problémája, hiszen ott ratifikálni kell egy olyan rendeletet, ami nélkül nem lehet felvenni a kölcsönöket. De menjünk vissza az MFF-hez, tehát a többéves keretköltségvetéshez. Tulajdonképpen, ha most megállapodás jönne létre az Európai Tanácsnak a csütörtök péntekére tervezett mostani ülésén, erről a csomagról és a magyar-lengyel vétót feloldanák, akkor elvileg az Európai Parlament ugye rögtön a jövő héten már is szavazhatna a többéves keretköltségvetésről, és tulajdonképpen akkor ez a késlekedés az MFF szempontjából nem lenne nagyobb, túlságosan nagyobb, mint a sokkal nagyobb, mint ami volt 7 évvel ezelőtt. Tehát mi mindig úgy gondolom, hogy határidőkön belül mozgunk.
Mi a helyzet akkor a helyreállítási csomaggal? Ugye te is mondtad, hogy ott ratifikálni kell az egyes nemzeti parlamenteknek is, és ugye itt ennek ez több részből áll, tehát hogy a különböző hitelfelvételekhez hozzájárulnak-e ahhoz, hogy az Európai Bizottság ezt felvegye a piacról. Ez egy kicsit összetettebb. Akkor ennek mi lesz a jövője? Mi lesz a sorsa?
A magyar-lengyel vétó ugye az egész csomagotra vonatkozik, tehát nem csak a többéves keretköltségvetés elfogadására, hanem valóban erre a következő generáció EU nevű programra is, ugye ez a helyreállítási eszköz, erre is vonatkozik, hiszen ez gyakorlatilag egyetlen csomagban tárgyalták ki. És ennek a csomagnak része az a jogállami feltételrendszer is, arról szól rendelet is, ugye, ami miatt tulajdonképpen Magyarország és Lengyelország a két kormány beúszta a kéziféket. Tehát el is blokkolva van, és ugye azt is tudjuk, és nagyon fontos, ugye, és van még egy eleme, amiről már említést tettem az előbb, hogy ez az, hogy gondosítani kell azt a rendeletet is, azt a tanácsi határozatot is, pontosan fogalmazva, ami ugye azt a felső plafont határozza meg, amit a tagállamoktól befizetések formájában bekérhet az EU. Miért van erre szükség? Azért van szükség erre, egyrészt két okból. Azért, mert a Brexit, tehát a brit kilépés és a COVID miatt gyakorlatilag az MFF-ben az elfogadott csomag, ugye, amiből már politikai megállapodás született, sem lehetne végrehajtani, hiszen olyan alacsony a kiadások felső szintje. A másik pedig, amit mondtam, hogy enélkül az Európai Bizottság nem tud fölvenni majd kölcsönöket, hogy megszerezze azt a pénzt, amit majd a helyreállítási eszköz formájában kioszthat. Viszont hozzátenném azt, tehát a csomag együtt mozog magyarán, de nem történne igazából tragédia ennek a csomagnak az elfogadása és főleg a végrehajtása szempontjából, hogyha mondjuk ez néhány hetet késlekedik. Megmondom miért. Az eredeti forgatókönyv szerint is nem, az első kifizetésekre nem kerülne sor előbb júniusnál. És ez azt mondják...
Mármint ez a helyreállítási csomagra vonatkozik. A
helyreállítási csomag, így van, az első kifizetések, ami ráadásul előleg kifizetés az egész összeg, tagállamnak jár összeg 10%-ára vonatkoznak, tehát június előtt nem várható, semmiféleképpen sem, hiszen ne felejtsük el, hogy a tagállamoknak még terveket kell letenni az asztalra, azt el kell fogadni, a bizottságnak el kéne menni, fölvenni a kölcsönöket a piacról, ezeket ki kell osztani, ez el fog tartani, még ráadásul a legfontosabb helyreállítási alapot még el sem fogadták, ez is meg fog történni egyébként szerintem napokon belül. Magyarán a kérdés az egyébként, hogyha lengyel-magyar vétó fennmarad, ugye akkor az EU-25-öknek egy más pótmegoldásban kell gondolkozniuk. Ez a gondolkodás már megindult. A kérdés az, hogy ez technikailag mennyire végrehajtható, mennyi idő alatt végrehajtható, és a feltételek, azok a kedvező feltételek, amelyeket az eredeti csomag biztosít, ami viszont meghiúsulhatna egy magyar-lengyel vétó fennmaradása esetén, hogy azok mennyire menthetők át egy új eszközbe. Ez a gondolkodás nyilván ez, ami nagyon fontos, hogy ez minél előbb tisztában lehessen látni, itt Magyarország és Lengyelország kapcsán is. Nagyon egyszerű a kérdés, hogy EU-25-ök külön, vagy EU-27-ek az eredeti terv szerint hajtják végre. És ennek kellene tisztázódnia lehetőség szerint még az év hátralevő részében.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!